A bibliai történet tulajdonképpen az anyai sorsot szimbolizálja, és az anyai sorsot mutatja be. És én szeretnék különösképpen az édesanyáknak köszöntésül néhány momentumot felépíteni ebből a példaértékű anyai sorsból. Milyen is egy édesanyának a sorsa? Hát ahogy így a testvéreknek az életét megismerem, azt kell mondjam, hogy nagyon sokszor azt tapasztalom és azt érzem, hogy az anyai sors előre be nem jósolható. Mert eltelik talán néhány év, és jön egy kanyar, és nem lehet tudni, hogy a kanyarban mi vár ott. Eltelik 10-15 év, talán már gyerekek vannak a háznál, jön egy újabb kanyar, és nem tudjuk, hogy mi fog ütni. Talán már a gyerekek ki is repülnek a házból, jön még egy újabb kanyar, és nem lehet tudni, hogy a kanyarban mi vár ránk. Ez talán az édesapáknak is nagyon meglepő, de az édesanyáknak is különösképpen. A történet ott kezdődik, hogy egy feleség fölkészül az anyaságra. Hát az anyaságra való fölkészülés valószínűleg fizikailag is nagy kihívás, de lelkiekben is. Ha igaz az, hogy a fiúk nem apának születnek, akkor az is igaz, hogy a lányok nem anyának születnek egyből. Hát természetesen fizikailag, anatómiailag, biológiailag igen, de lelkileg nem biztos. Vannak itt olyan férfi testvérek, akik nehezen születnek meg, mint édesapák. Tehát úgy érzik, hogy sokáig voltak srácok, fiúk, haverok. Laci jelzi, hogy mi volt benne nehéz, Laci, hogy te apa legyél, és nem csak egy fiatal ember.
Ez nehéz megmondani.
És hát hány gyermek megérkezésén jelentél igazából édesapa?
Már az első.
Igen? Úgy érzem. Édesanyává válni nem könnyű dolog, de ebben a történetben azt is láttuk, hogy amúgy a férj és feleség meglátja azt, hogy gondoskodni kell másokról, és az ő hajlékukat, az ő otthonukat úgy alakítják, hogy oda megérkezzen Elizeus, és ott tudjon lenni, valószínűleg Géházinak is volt egy kis kuckója. Ez készítette fel, különösen az édesanyját, az anyaságra. Milyen érdekes, hogy az anyává válásnak egy különleges pillanata az, amikor férj és feleség a születendő gyermeküknek kialakítják azt a szobát, ahova a gyermek majd közös gyermekük megérkezik. Milyen érdekes, hogy a gondoskodásnak a gyakorlása az egyik legjobb iskola arra, hogy valaki fölkészüljön egy élethosszíglan tartó gondoskodásra, anyai gondoskodásra. A történetnek a második fölvonása a gyermek áldásnak a csodájára mutat rá. Hallottuk, hogy itt a férj már egy kicsit idősödő volt, de ahogy Géházi beszél, ő azt mondja, hogy hát szinte lehetetlenség, hogy gyermekük szülessen, mert biológiailag ez már úgy tűnik, hogy nem fog megvalósulni. És a csoda mégis megtörténik. Nem azért volt csoda, mert Elizeus azt mondta, hogy egy év múlva gyermeked lesz, hanem azért, mert biológiailag úgy tűnt abban a korban különösképpen, hogy lehetetlen. Milyen nagyszerű dolog az, amikor egy anya és egy apa átélhető a születésnek, a gyermek áldásnak a csodája. Sajnos egy olyan generáció is élt korábban Magyarországon, aki a magyar lakosságnak a létszámát sikeresen meg tudta ritkítani. A Magyar Katolikus Egyház szerint a kommunista évek alatt több mint 4 millió abortuszt hajtottak végre Magyarországon. Tehát ma nem annyian lennénk, amennyien vagyunk Magyarországon, hanem ezeknek a meg nem született gyermekeknek a sokaságával, és már az ő utódaikkal együttesen lenne nagyobb Magyarországon a népesség. Az anyaság az mindig a gyermekáldás csodájában lesz igazából fenségessé. De hogyha az anyaságnak van öröme, akkor az anyaságnak van egy szomorúsága is. Van egy könyv, aminek ezt a címet adta a szerző, Oldás és kötés a szülő-gyermek kapcsolatban. Mert milyen nagyszerű dolog a kötődés a szülő és gyermek között. Milyen nagyszerű volt ebben a jelenetben, ma is férfiként is annyira elérzékenyültem, amikor odaül Dávid, és fölkiált, mint megszületett gyermek, hogy tessék, Balázs, hogy apa, szeretlek, anya, szeretlek. Ugye ezt mondtad? Így volt a szöveged? Mondtad, Kusan?
Nagyon szeretlek, anya, nagyon szeretlek, apa.
Ugye milyen fantasztikus ez a dolog, amikor kimondja egy gyermek ezt a fantasztikus dolgot. De mit látva ki a szülőben? A kötődés. De eljön a pillanat, amikor a szülőnek egy másik ritmushoz kell elérkezni. A kötésből az oldásba. Ebben a történetben ez a dráma, hogy amit Isten adott, a sajnos megélheti a szülő az anyag, hogy ideiglenesen, ebben a történetben legalábbis, meg kell várni az ő gyermekétől. Ez az elválás sajnos olyan módon is jelen van a szülő-gyermek kapcsolatban, hogy amikor a gyermeket először viszi el a szülő az óvodába, akkor már megtörténik az első oldás. Tudjátok, mi szoktak gondolkozni? Hogy amikor a gyermek először megy óvodába, iskolába, a szülő hogy szokta nyugtatni a gyermekét? Integet neki, délbe jövök érted, ugye? És úgy gondoljuk, hogy a gyerek megnyugszik. Pedig a mi integetésünk, a felnőtt integetése a gyermek számára egy fájó elválás. Igen, az anyaságnak a kihívása nem csak az oldás, hanem a kötésnek is a megjelenése. Ebben a történetben különlegesen fontos, hogy ezt kit által tudjuk megélni. Nem csak a kötést éljük meg hit által, hogy elismerjük, hogy a gyermek Isten ajándéka, hanem azt is hit által éljük meg, amikor a gyermekünket kiengedjük a családi fészektől. Eddig úgy éreztük, hogy mi mindent uralni tudunk, mint szülők, és most át kell engedni a gyerekünket, az unokánkat, talán sokszor a szó szoros értelemben az Isten kezében. Ez is a hit csodája az ember életében. Gyakran megtörténnek a krízisek is a családban. Akkor a dolgok nem akarnak úgy alakulni, ahogy mi szeretnénk. Ha van ennek a történetnek drámai fokozása, az az, amikor Elizeus kiadja a parancsot. Itt a bot, és Géházi szedd a lábad, ne beszélj senkivel. És menj, és tedd a gyermek arcára botot. És nagyon sokat imádkozunk, és könyörgünk Istenhez. Szülőként is a gyerekeinkként. És azt várnánk, hogy a kanyar után minden megoldódjon. Mert Géházi rátette a botot a gyermekre. De a hitnek a krízise az, akkor Géházi visszajön, és azt mondja, mit mond Géházi? Milyen drámai dolog az, amikor imádkozunk, és mi magunk mondjuk ki Géházival együtt. Nem történt semmi. az anyaság egyik állomása hitben hordozni azt, akkor úgy érezzük, hogy nem történik semmi. De milyen jó, hogy a kanyar után újabb kanyar van. Vezetésben ez nem mindig egy olyan izgalmas dolog, hogy akkor szerpentinen megyünk balra, jobbra, balra, balra, jobbra. Ez kellemetlen tud lenni. De az élet ugyanilyen, mint egy szerpentin. És akkor a következő kanyarban megtörténik a várováltság. A legkedvesebb jelenet akkor Balázs elkezd prüsszögni. Akkor tudjuk, hogy megtörtént a csoda. Ugye? Akkor él a gyermek, föltámadt a gyermek. És ez egy olyan jó érzés, amikor egy gyermek prüsszög. Mert tudjuk, hogy él. Hogy rendben van minden, visszakaptuk. Tudunk neki örülni. Testvéreim, lehet, hogy valakit olyan édesanyám és édesapám, akik még nem hallották az ő gyermeküknek ezt a prüszkölését. Mert az ő gyermekük, vagy esetleg unokájuk még alszik a sírban. De mi tudjuk, hogy eljön az a nagy nap. Akkor az Úr Jézus eljön, és a sírok is megnyílnak, és minden a helyére kerül. Mondhatnám úgy is, hogy mehetünk a mennybe. Mindenki mehet oda, amit Isten készített. Amikor ezt a bibliai történetet látjuk és átéljük, nem szabad elfelejtenünk, hogy Isten minden végérvényesen helyre tud állítani. Befejezésre szeretném elmondani nektek, hogy ez a történet itt a Királyok könyvének második könyvben, negyedik fejezetben nem ér véget, a bibliai jelenetben most nem láthattuk a folytatást. Általában, akik szoktak tévésorozatokat nézni, szakmaoperákat, azok kíváncsiak, hogy ezt meg Aldával mi fog történni a következő fölvonásban. Akik így szeretik a folytatást, azoknak szeretném felolvasni a 8. fejezetből a család életének a történetet, a folytatást. És Elizeus szólott volt annak az asszonynak, akinek a fiát feltámasztotta, mondván, kelj fel és menjél a te házad népével együtt, és tartózkodjál, hol tartózkodhatsz, mert az Úr éhséget hívott elő, és el is jött a földre 7 esztendeig. Felkelt az asszony, és az Isten emberének beszéde szerint cselekedett, elment, ő is az ő házamékban, és a filiszteusok földjén lakott 7 esztendeig. Mikor pedig elmúlt a 7 esztendő, visszatért az asszony a filiszteusok földjéből, és elment, hogy panaszkodjon a királynak az ő házamékért, és az a számkodjéért. A király pedig beszélt Géházival, Isten emberének szolgájával, és azt mondta, beszéld el, kérlek neked, mit azokat a csoda dolgokat, amelyeket Elizeus cselekedett. Mikor elbeszélte a királynak, mi módon támasztotta fel a halottat, íme az asszony, akinek a gyermekét feltámasztotta, éppen akkor kiáltott a királyhoz az ő házáért és számkóföldjéért, és azt mondta Géházi, uram, király, ez az asszony, és ez az ő fia, akit feltámasztott Elizeus. Kikérdezte a király az asszony, és elbeszélte neki, és adta a király ő mellé egy udvari szolgát, ezt mondván, adat vissza neki minden jószágát és a szántóföldnek minden hasznát attól az időtől fogva, amióta elhagyta a földet egész mostanáig. Próbáltam átültetni mai nyelvezetre, hogy hogyan folytatódott az asszony és a fia élete. Mi történt? 7 év szárazság. És a családnak egy olyan helyre kellett menekülnie, egészen pontosan a földközi tengernek a partjára, a filiszteusok közé, ami egy pogány föld volt, hogy túléljék ezt a 7 szűk esztendőt. Ezt a szót szeretném használni, amit nagyon sokan hallunk a médiában, hogy migráns. Ez az asszony a fiával migráns lett. Mert szűk esztendők voltak Izraelben. Nem volt mit enni, inni, és elmentek a pogányok földjére. 7 évig mit migráns volt mindezek után az anya és a fia. A kanyar nagyon sokszor nem árulja el, hogy mi a következő kihívás az életben. Mi azt szeretnénk, hogyha a gyermek föltámad, soha többet rossz ne történjen. De nem ilyen az élet. Egy következő kanyar már lehet, hogy egy újabb hívpróba jön. És tudjátok, hogy mi volt az rám nagy? Hogy ameddig ők migránsok voltak 7 évig a filiszteusok földjén, otthon, a házukban idegen költözött. Hiába mentek vissza, nem tudtak a lakásukba bemenni. A földjük elveszítette az értékét. És odaállnak a király elé, és a király az igazságnak a mezsjéjén jogit szolgáltak. Visszakapják mindazt, amit elveszítettek. Isten kárpótolta őket a királyok keresztül. Az édesanyáknak és édesapáknak szeretném elmondani, hogy egyszer eljön a mennyei kárpótlásnak is az ideje. Amit itt a földön elveszítettek, Isten visszaadja. Milyen érdekes, emlékeztek, hogy Jézus mit mondott? Aki elveszti, én érettem az ő szeretteit, gyermekeit, házastársát, stb. Mennyi kap vissza Isten országába? 100 annyit. Isten 100-szoros áldást ígér azoknak, akik mindvégig állhatatosak, mert egyszer eljön az a pillanat, akkor a királyok királya minden az ő igazságossága alapján orvosan is. Ez az örök életnek az egyik kincse. Szeretnénk a mai napon is köszönteni az édesanyákat Virággal. Elérkezett az a pillanat, amikor az újfehértói közösség szeretné az édesanyákat fölköszönteni egy-egy szám virággal. Kívánjuk mindegyik őtöknek a felülről való áldásokat és jó egészséget, fizikailag, lelkileg, és kívánjuk azt, hogy akik ma itt voltak közöttünk Hajdúhadházról, ők is elfogadják tőlünk az anyákat.